Először hadd szóljak a fiatalokhoz, a gyerekekhez. Kedves gyerekek, az Úr Jézus nagyon szeret titeket. Ha itt járna a Földön, akkor bizonyára azt mondaná, hogy gyertek hozzám, és valakit az ölébe ültetne, valakit megsimogatna, valakinek valami bátorítót mondana, mindenkihez volna valami kedves gesztusa, mert az Úr Jézus nagyon szerette a gyermekeket, amikor olvassuk az evangéliumban, és ez most is így van. Ugye most nem látjuk őt, már itt van közöttünk, és az ő szeretetével átölel bennünket, de majd nem sokára eljön az a nap, amikor majd látni fogjuk. Szeretnék egy történetet elmondani, mivel ugye most nem az Úr Jézus van itt, hanem én szolgálok, és ez a történet a következő. Volt egy ember, elment a fodrászhoz, mert egy kicsit nagyobb volt be a haja, már a feleségemmel beszéltünk, hogy nekem is el kéne most már lassan menni a fodrászhoz, és hát ugye a fodrásznak próbált bizonyságot tenni, mivel istenfélő ember volt. És hát úgy próbálkozott, és hát mondta, hogy a Jóisten milyen szép időt adott nekünk, milyen jó, hogy esett az eső, most meg süt a nap. És erre a fodrász elkezdett hadonászni, hogy lényleg veszélyes is kezdett lenni, azt mondja, hogy nekem ne beszéljen Istenről, higgyen, Isten nincs, mert ha volna Isten, akkor nem ilyen állapotok volnának, hogy mindig olvasunk az újságban gyilkosságokról, hogy a gyerekek éheznek, máshol háború van, ha Isten volna, akkor nem volna ilyen. És hát ez a szegény keresztény ember úgy ledöbbent, mert ugye nagyon keményen letorkolta ez a fodrász, ráadásul az olló, meg ezek az eszközök nála voltak, úgyhogy erőfölényben volt, úgyhogy most ugye is csináljon, és hát ugye hirtelen nem is tudott, mit válaszoljon neki. Talán más is van így, hogy rögtön nem találja a szavakat, és ahogy végzett, hogy a munkájával a fodrász, mi emberünk kifizette, és kiment az utcára. És ahogy kiment az utcára, kit látott járda szélén ülni egy ilyen nagyon szakadt ember. Hosszú haja volt, az is ilyen gubancos volt, a szakálla gondozatlan, borzasztóan nézett ki, piszkos ruha volt rajta, és eszébe jutott valami ennek a embernek, ennek a keresztének, visszament a fodrászhoz, az mondja, kedves uram, rájöttem, hogy nincsenek fodrászok. Azt mondja, már hogy ne lennének fodrászok? Nézze meg, én is fodrász vagyok, az ajtóra is ki van írva, hogy fodrászat. Azt mondja, jöjjön csak ki, megmutatom magának, hogy nincsenek fodrászok. Azt mondja, látja azt az ember, látja, hogy milyen gubancos a haja. Látja, hogy milyen gondozatlan a szakálla, látja, hogy néz ki. Azt mondja, hát igen, azt mondja, de ha bejött volna hozzám, akkor nem így néz neki. Azt mondja, de én azt mondom, hogy nincsenek fodrászok. Azt mondja, vannak fodrászok, de ha bejött volna, akkor nem így néz neki. Azt mondja, látja, így van, hogyha az emberek hozzám jönnének, az Istenhez jönnének, akkor nem úgy volnának olyan állapotok. Akkor béke volna a Földön, nem volna veszekedés, nem volna gyilkosság, nem volna háború, és az Isten megáldaná, úgyhogy nem volna éhségek, de nem akarnak Istenhez jönni, hogy ez az ember sem akar magához bejönni a fodrászonba. Fogok még egy történetet elmondani, vagy prédikáció közben, figyeljetek erősen, érdemes ezt figyelni, addig pedig hát felolvasom az alapigét, amire hát a gyerekek is figyelhetnek, meg a felnőttek. És a Királyok második könyvéhez lapozunk, a ötödik fejezethez. Kikeresitek a Királyok második könyve ötödik fejezet végét. Szeretném elmondani, hogy belenéztem így az internetbe, mert hát jártam már kétszer Fehérvár csurgon, egyszer volt egy lelkész értekezlet, amikor még aktív lelkész voltam, Ugye itt vendégül látottak velünket, és ez egy nagyon szép emlék, azt hiszem mindenkinek. Meg ha még valamilyen alkalomból voltam, azt pontosan nem tudom, talán a... Ja, akkor kiránduláskor, igen, itt voltunk és benéztünk. Akkor gyakorlatilag, és hát ugye megnéztem, hogy mit írnak Fehérvár Csurgóról. Ugye a Csurgó azért van, mert állítólag itt sok forrás van a környéken. Ugye közelben volt például a Mohai víz, az ugye egy olyan ismerősebb, hogy a Fehérvár Csurgóiról nem tudom, hogy ismertem-e. Akkor van itt egy Károli kastély, ugye, és ezek a Károliak adtak egy miniszterelnököt is, ugye, tehát híres egy település ez a Fehérvár Csurgó. Aztán ugye itt van a Szurdok, nem messze, ami egy nagyon gyönyörű valami, és hát ott is jártunk, és még gombát is találtunk, nem csak ugye a Szurdokot néztük meg, egy nagyon szép dolog, meg van egy gyönyörű víztározó. Ugye, és akkor még hogyha közelbe elmegyünk ide-oda, még más szép látnivaló is van, úgyhogy a Jóisten nagyon szép helyre helyezett benneteket, legyetek hálásak, mert aki az Alföld közepén van, az csak úgy a távolságot látja, ugye nincs ennyi sok érdekes a környéken. A Királyok második könyve, 5. fejezet, 20. verstől a 27-ig olvasom Isten igéjét. Itt van Isten igéje. Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája azt gondolta: ímé, az én uram megkímélte ezt a Szíria beli Námánt, nem akarta tőle elvenni, amit hozott volt. Él az úr, hogy utána futok, és valamit kérek tőle. S utána futott Géházi Námánnak, látván pedig Námán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, és elejébe ment, és mondta: rendben van minden? És mondta: rendben. Az én uram küldött engem, ezt mondván: ímé, most csak ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim hegyéről, a proféták fiai közül, adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és két öltöző ruhát. És mondta Námán: kérlek, vigy két talentumot. És kényszerítette őt, és egybe kötött két talentum ezüstöt két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat két szolgájának adta, akik előtte vitték azokat. De amikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejtette egy házba, és elbocsátotta a férfiakat, és elmentek. Ő pedig bemenvén megállt az ő ura előtt, és mondta neki, Elizeus: honnét Géházi? Felelte: nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondta neki: nem ment el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott a szekeréből elődbe. Most az ideje, hogy szerez ezüstöt, hogy végy ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat, azért rád és a te magodra ragadt a Námán bélpoklossága mindörökké. És kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó. Úgy gondolom, ezt a történetet ismerjük, de azért, hogy úgy el tudjuk helyezni, meg ha netán valakinek egy kicsit friss, régebbi ez a történet, nem mostanában olvasta elejét is, átismételném, és utána rátérünk arra, hogy mire akar megtanítani bennünket a Jóisten. Ugye az történt, hogy volt egy hadvezér, aki szíriai volt, és Námánnak hívták. Ugye ő portyázott, és volt, hogy hadifoglyokat vitt magával, és egy esetben egy kis izraeli lányt is elvitt, és az ő feleségének volt a szolgája, ez a kislány. És ez az ember hiába volt a király kegyeltje, hiába volt egy hadvezér, megtámadta egy betegség, ugye a bélpoklosság, magyarul a lepra. Ugye ez gyógyíthatatlan betegség volt, és ezért az várt rá, hogy bármennyire is gazdag ember volt, bármennyire is ugye egy neves ember volt, kikerül a társadalomból, mert ugye ez a betegség magályos, és hogy másokra ne jelentsen veszélyt, ezért ki fogják tenni a társadalom perifériájára. Ez várt erre a szegény emberre, ugye, aki élete teljében volt, aki népszerű volt, és most ez a sors várt rá. És a kislány azt mondta, hogy van egy próféta nálunk, Izraelbe, ha eljönne, biztos, hogy meg tudná gyógyítani. És ugye ez annyira reményt öntött az asszony szívébe, elmondta a férjének, a férje elmondta a királynak, a király levelet írt Izrael királyának, összecsomagolta 10 talentum ezüstöt, 10 öltöző ruhát és 600 aranyat, 6000 aranyat, és elindultak szépen ugye Izraelbe. És beállítottak a királyhoz, hogy itt vagyok, leprás vagyok, szeretnék meggyógyulni. Erre a király megtépte magát, mert hát ugye úgy gondolta, hogy csak okot keresnek arra, hogy újabb háború törjön ki, és akkor Elizeus üzent, hogy jöjjön csak ide hozzám, és én majd segítek rajta. És elment a hadvezér, és ugye Elizeus azt üzente neki, menj el, 7-szer mártózzál meg a Jordánba, és meg fogsz gyógyulni. És hát először szabadkozott, és fölkapta a vizet, vagy úgy mondanánk, hogy ez a hadvezér, mert hát úgy gondolta, hogy valami összetettebb feladata lesz, és más lesz a gyógyítás módja. De végül ugye szót fogadott a szolgáinak a rábeszélésére, elment és megtette, amit a mondott neki a proféta, és meggyógyult. És ott a vízbe nem csak gyógyulást talált, hanem találkozott Istennel. És ez annyira megérintette őt, hogy szerette volna a háláját valahogy kifejezni, és visszament a prófétához, és felajánlotta neki azot az ezüstöt, az aranyat, a ruhákat, amit hozott, de a próféta nem fogadott el tőle semmit, mert ugye, amit ingyen kaptunk, az ingyen adjuk. De az evangéliumi javakat nem lehet pénzért árusítani. Nekünk is ingyen adták, gondoljátok bele, hogy hányan áldozták az életüket, egészségüket, anyagiakat, hogy eljusson mondjuk Fehérvár csurgóba az evangélium, és hogy úgy kaptuk, ezért nem kellett fizetnünk, és mi is, amit kaptunk, ingyen adjuk tovább. Ugye ez az elv volt ebben a dologban, ez az elv vezette a prófétát, és ezért nem fogadott el semmit. És ott volt Géházi, ugye, akinek olyan nagyon magyar hangzású neve van, és azt mondja, hogy hát, én ezt nem csináltam volna. Képes volt ezt a pénzes zsákot elengedni az én gazdám, úgyhogy egy petákot nem hagyott itt. Azt mondja, elmegyek és kérek tőle valamit. És utána futott, és utolérte, és ugye látta már, ugye nem tudom, volt-e hintó visszapillantó tükör, vagy visszanézett, ugye, hogy fut utána ugye, a Géházi, megállította a kocsit, és megkérdezte, hogy valami gond van, minden rendben van. Hát ugye az, aki rossz útra tér, ugye először csak egy kis kapzsi gondolat, utána jön a hazugság, és azt mondta, hogy hát azt üzeni, a próféta az én uram, hogy most jött 2 próféta fiú be a hegyekből, és hát kellene neki 2 öltöző ruha és egy talentum ezüst. Ugye, hát ugye elég átlátszó ez a sztori, mert még ugye a ruha az még ugye egy öltöző ruha, bár valószínűleg az sokkal cifrább volt, mint ami illett volna egy próféta gyerekre, de zseppénznek az egy talentum ezüst az erre kicsit sok. Ugye, de hát ugye, de milyen érdekes, hogy ez az ember, aki nem sokkal előtte találkozott Istennel, és a szíve túlcsordult Isten iránti szeretetből, egyáltalán mindent úgy fogadott attól a szolgától, mintha valóban ugye Isten üzenete lett volna, készségesen adta a pénzt, ugye nem is egy talentummal, hanem 2 talentumot adott 2 öltöző ruhát, és még a szolgákat is megbízta, hogy vigyék ugye előtte, a Géházi előtt ezt a kincset, ezt az adományt. Itt megállnék, ugye elmondanám, hogy látom. Ugye milyen érdekes dolog az, ahogy itt ez a Námán se gondolkozott, és nem látott át a szitár, hogy ez az ember nem éppen Isten szolgálja. Úgy van, sokszor ugye, aki újszülött nálunk a gyülekezetbe, akit úgy megfog Isten szeretete, ugye mennyi mindent nem lát a mi gyarlóságainkból. Mert ha látná, akkor valószínűleg megszökne a gyülekezetből. Isten valahogy eltakarja, de ez nem ok arra, hogy gyarlók legyünk. De ugye arra jó Istennek ez a szeretete, ezt a mindent beborító szeretete, hogy ne ijedjen meg, hanem ugye először szenteket látunk, amikor bejövünk a gyülekezetbe, mindenki az, és hát idővel látjuk azt, hogy bizony emberek azok is, akik akár szószéken vannak, akár más módon szolgálnak, de ugye addigra már úgy megerősödünk az Úrban. Ez történt itt ezzel a hadvezérrel is. A másik a tanulság, amit eddig elmondtam, addig az van, hogy az ember, ugye amit már említettem, hogy ha elindul a bűn útján, akkor olyan ez a dolog, mint a lavina. Először csak egy kicsi dolog, és egyre nagyobb, és tulajdonképpen itt csak a bűnbocsánattal és Isten kegyelméből lehet megállni, különben egyre nagyobb, és a vége a lavina, a pusztulás. Ez vár tulajdonképpen Géházira is. Ugye először csak volt benne egy kis fölülbírálás a gazdája felé, hogy hát igazán nem gondolta meg. Nem lett volna egy normálisabb dolog megkérdezni Elizeustól, hogy Elizeus, mondjad, miért engedted el ezt az embert anélkül, hogy fizetett volna akár egy petákot is. És ha elmondta volna neki, és hogyha ő Isten hullám hosszán van, akkor megértette volna ezt az elvet, amire mindegyiktek bólogatott, ugye, akkor megértettétek. És akkor nem indult volna el, de ő a saját feje után indult el, és utána a saját feje után haladt. A másik dolog, ami megint egy nagyon érdekes, és ebbe is meglátom az adventistát, hogy nem azt mondta, hogy hát utána szaladtam, mert hát biztos nekem is adnál egy kis ezüstöt, meg egy kis ruhát, hogy nézd meg, milyen szakadt vagyok, meg hát ugye én azért a szolgálja vagyok annak, aki meggyógyított téged, ha már ő nem akarta elfogadni, add akkor nekem. Biztos szívesen adott volna Námán, nem, azt mondta, az Uram küldött. Mi meg hányszor hagyatkozunk arra, hogy a vájtestvérnő mondta, és sokszor a vájtestvér nem is mondott még hasonlót se, de hogy javatéka legyen a hagyományunknak, vagy a mi elképzelésünknek, a vájtestvérnő is mondta. Ugye ezt annyiszor hallottam a gyülekezetben, hogy hihetetlen, és ugye nagyon sok ilyen szólásmondás, vagy elképzelés van, ami egyáltalán nem származik vájtestvérnőtől. Ne hivatkozunk arra, és az a helyzet, hogy merjük vállalni magunkat, hogyha valamit akarunk kérni, vagy mondani, és de minden áron ugye egy olyan valami mögé bújunk, ami tulajdonképpen nem is létezik, ugye, de viszont nincs senkinél, mindenkinél ott ugye az a kereső, hogy megtalálja a White irodalomban, hogy benne van, vagy ugye, akkor sokszor esetleg félrevezetnek másokat. Ugye viszik előtte az ezüstöt, viszik a ruhát, és hát nem hazavitték, hanem eldugták. Ugye, hogyha valami nem becsületes, azzal nem lehet kiállni az emberek elé. Ugye sokszor Így van, ugye a gyerekek is tudják, hogyha valamit nem jól tettek, akkor a szülő, ha hazamegy, akkor már rögtön rájön, hogy itt valami baj van, már csak arra kell rájönni, hogy mi a baj. Mert ugye már másképp néznek, lesütik a szemüket, gyanúsan csend, vagy a rendcsinálás, vagy ilyesmi, ugye akkor megkérdezzük, hogy mi történt. De ő nem mert az Elizeus elé lépni, hanem ugye elrejtette egy házba a dolgait, és hát úgy ment utána Elizeus elé. És Elizeus segíteni akar rajta, felteszi neki azt a kérdést, hogy honnét Géházi. Ugye ez a kérdés, ez benne volt, hogy tudom, hogy valahol voltál, de meg nem voltam sehol, ugye, nem ment a te szolgád sehová, ugye, újabb hazugság, és ugye utána elmondja Elizeus, hogy neki Isten megmutatta azt, hogy mit tett, de pontosan, ugye, hogy hogy szállt le az az ember a szekérről, hogyan vitte előtte az ezüstöt, a ruhákat, ugye, mindent tudott. És utána fölteszi azt a kérdést, ami azt hiszem ennek a történetnek a súlypontja, és minden adventistától is megkérdezheti az Úr, hogy most van-e az ideje? Tulajdonképpen minek van itt az ideje? Ugye, ha nézzük, ő úgy gondolta, itt van az ideje annak, amit itt felsorolt Elizeus, hogy pénzt szerezni, és akkor földeket venni, házakat venni, szolgákat venni, állatokat venni, és jó módba élni. Ugye, ez volt az elképzelése neki. És milyen szembeötlő dolog azzal, hogy amikor Elizeust elhívta az Úr, gondoljuk csak vele, akkor Elizeus, aki jó módú ember volt, ugye ismerjük a elhívásának a történetét, akkor nem azt csinálta, hogy vitte magával az ökröket, meg mindent, hanem azokat feláldozta, illetve ebből vendégül látta a szolgáit, úgy búcsúzott el, és ezzel tulajdonképpen fölégette magam mögött a hidat, úgy indult el Isten szolgálatába, hogy nem fogok oda visszamenni, és amire gondoskodik Isten rólam, abból megélek, és a többi nem érdekel. De ilyen formán. És volt még egy másik dolog Elizeus életében, a következő, hogy Elizeus valószínűleg más dolgokon gondolkodott, miközben szolgálta Illést. Mert amikor Illés megkérdezte tőle, mielőtt készült elmenni a mennybe, hogy mit szeretnél, akkor nem olvassuk azt, hogy ugye kért 3 nap gondolkozási időt, és utána mondja, hogy a te benned levő léleknek a 2-es mértékét, hanem azonnal válaszolt. Nyilván, ugye amikor szolgálta Illést, akkor arra gondolt, hogy milyen jó lenne, ha az Úr engem is hasonlóképpen felhasználna, ahogy Illést. Milyen jó, hogyha én is tudnék vigaszt vinni az embereknek, hogyha segíteni tudnék a betegeket, hogyha az embereknek tényleg vigaszt tudnék vinni, amikor bűnbánatuk, szomorúságok van, és így tovább. Ugye úgy, ahogy ezt Illéstől látta. Ha olyan bátor és kiállhatatos tudnék lenni, mint Illés, és így tovább. És ezért tudta a rögtön azt mondani, hogy a te benne levő lelkületnek a 2-es mértékét kérem. Ezzel szemben valószínűleg annak ellenére, hogy szolgálja volt Géházi Elizeusnak, miközben mentek egyik helyről a másikra, nem azon gondolkodott, hogy milyen jó lenne, ha én is meg tudnám szaporítani az özvegynek a olaját, ugye bár nem ő szaporította meg azt, hanem az ő kérésére Isten, vagy hogyha a fejsze úszna az imámra, vagy hogyha a főzelék ehetővé válna, és így tovább, ugye az, amiket olvasunk ott Elizeussal kapcsolatban, vagy a Jerikó vize, ugye jóvá lenne, nem ilyenre gondolt Géházi, hanem azt mondja, hogy micsoda klassz nyáj, el tudnád képzelni, hú, micsoda palotta, ebbe el tudnék lakni, hú, micsoda jó csajok jönnek szembe, na ezek közül kellene egy feleség. És hasonló elképzelése volt neki, és ez töltötte ki a gondolkozását. És amikor egy pici remény volt, ugye itt, amikor fölajánlotta Námán ezt a kincset, akkor úgy gondolta, hogy most közel van az álmai megvalósulásához, és akkor rámozdult erre a dologra, de nem sok öröme volt benne, mert ugye Isten megbélyegezte azzal, hogy a bűnnek a külső látható ilyen szimbólumát, a leprát ráragasztotta. Tulajdonképpen sokszor úgy gondolunk, hogyha mi kívülről nézve jól nézünk ki, akkor rendben van minden. De nem elég, hogyha csak formailag vagyunk rendben, a gondolkodás módunkra, a szívünknek is rendben kell lenni. Mert bármikor, hogyha jön a kísértés, ha jön a bűn alkalma, nem lesz erőnk ellenállni, hogyha a szívünkben nincs rend. Ha csak ilyen formailag ránk kényszerített formai engedelmesség van benne. Tulajdonképpen minden azt mutatja, hogy Jézus eljövetele közel van. A Covid, ami végig tarolta az országot, és nem lehet tudni, hogy hányszor fog esetleg visszajönni, ugye nem vagyok proféta, nem tudom megmondani, akkor a mostani háborúnak se tudjuk a következményét, ugye még ha a háború nem is jönne el ide, de a gazdasági és egyéb dolgai mit hoznak, ezek mind arról beszélnek, hogy Jézus hamarosan jön. Olyan jelek ezek, amik arról beszélnek, hogy Jézus eljön. És tőlünk azt kérdezi, hogy minek van itt az ideje. Hogy látod, minek van itt az ideje, hogy mivel foglalkozzál? Hogy állj neki olyan dolgoknak, aminek talán sose lesz vége, és egyre jobban vele hergeled magadat, és egyre kevesebb időd lesz az imádkozásra, kevesebb időd lesz a bizonyságtevésre, olyan fáradt leszel, hogy elalszol a gyülekezetbe, hogy azt mondja, hogy van még egy kevés idő, hogy azokat a talentumokat, amit adtam neked, azokat használd. Mert ugye Jézus mindenkit szeretne megmenteni, nem csak az adventistákat. És érdekes lenne végigmenni Fehérvár csúrgon, hány ember hallott az üzenetünkről, és hány nem. És nem csak csúrgó van, hanem itt körtben vannak más települések. Ezeknek az embereknek hallani kell, mert Isten akkor lesz igazságos, hogyha mindenki döntés előtt volt, vagy elfogadta az üzenetet, vagy nem fogadta el. És nem az angyalok fogják elvinni, hanem nekünk kell elvinni. És most van itt az ideje, hogyha eddig aludtunk is volna, hogy most fölgyorsuljunk. És rengeteg lehetőség van arra, hogy tegyünk valamit. Oszthatunk embereknek könyvet, imádkozhatunk értük, fölhívhatjuk őket, e-mailt küldhetünk nekik, utána nézhetünk, kik voltak a barátaink, a szomszédaink, vagy bárki, akikkel, munkatársaink, akikkel összehozott az élet, és újra megpróbálhatjuk őnekik elmondani azt az üzenetet, amit az Úr a szívünkre helyez. Most van itt az ideje, hogy a hármas angyali üzenet felerősödjön. Itt van az ideje annak, hogy teljes szélességgel a munkához felé forduljunk. Mert ha nem, akkor úgy elmennek ezek a napok, hónapok, vagy talán évek mellettünk, hogy észre se vesszük, ki kimaradunk teljesen ebből, és hogy csak azt fogjuk észrevenni, hogy megjött az ég, és jön Jézus, és bennünket is olyan meglepetésként fog érni, mint azok, akik nem várták őt. Ígértem a fiataloknak még egy történetet. Kicsit elmondja arról, hogy ki igazán Istennek a gyermeke. Volt három anyuka, akik együtt indultak el a Tesco-ba. Ugye az eredeti történet nem így szólt, de hát az, hogy a kutra menni, ilyen már nincsen, igaz? Hát most úgy van, hogy volt három anyuka, és mentek a Tesco-ba. Nagy bevásárló szatyrokkal, ugye történetesen ezeknek az anyukáknak nem volt autójuk, mert az apuka ment el az autóval. Úgyhogy elmentek a Tesco-ba, és odafelé beszélgettek, és azt mondta az egyik anyuka, hogy az én fiam az olyan ügyes tornász, hogy tud cigánykereket vetni, tud szaltót csinálni, tud mindenféle ilyen tornamutatványokat. Ő a legügyesebb itt a megyébe, de lehet, hogy az országba is. Hát a másik próbálta rálicitálni, ugye? Azt mondja az a második anyuka, hogy az én fiam csodálatosan énekel. Bizonyára opera énekes lesz belőle, olyan hangja van, mint egy pacsirtának, hogy érdemes meghallgatni. A harmadik anyuka nem mondott semmit, azt mondja, az én fiamon semmi különleges nincsen. És bevásároltak az anyukák, mindegyik egy-két kezében jó-jó nagy szatyorral jön ki a Tesco-ból, és hát jön a három fiú szembe az anyukákkal. Az, amelyik ugye tornász volt, csinálta a szaltókat, csinálta a cigánykereket, és még egyéb ilyen mutatványokat, és az anyuka úgy kihúzta magát, amelyre a két cekkertől ki tudta húzni magát, ugye micsoda ügyes az én fiam. Utána a másik fiú énekelni kezdett, és áriázott, és ugye nagyon széles volt a hangterjedelme. Az anyuka kihúzta magát, ugye, milyen csodálatosan énekel a fiam. A harmadik fiú meg odaszaladt az anyukájához, és kivette a kezéből a szatyrokat. Semmi más nem csinált. És ott volt egy idős bácsi, aki úgy látta ezt az eseményt, azt mondta, én itt csak egy gyereket látok. És lehet, hogyha kívülről figyelnék így a hívőket, azt mondanák, hogy csak az a hívő, aki végzi az Úr munkáját. A többi az lehet, hogy ilyen nagyszájú valaki, aki fordulókat tud mondani, vagy aki csak ugye ünnepnapokon fölöltözik és mondja a magáét, de az az igazi, aki hétköznap is és úgy él, ahogy erről beszél. De az apósom szokta mondani, hogy meg szokott látogatni egy esperest, aki Szombathelyen volt evangélikus esperes, és egyszer azt mondta neki evangélikus esperes, Károly, én nem hiszem, hogy a Jehova tanúi, és úgy gondolja az apósom, hogy ezt ilyen tapintatból volt a Jehova tanúit, és nem más felekezetet, ez az esperes, nem várják Jézus visszajövetelét. Mert hogyha várnák, akkor nem úgy élnének, ahogy élnek. Én látom, hogy ekkora munkákba kezdenek, hogy mit csinálnak, hogy mennyire lefoglalja őket itt ez a földi lét, hanem ők nem várják Jézus eljövetelét. Olyan jó lenne, ha nem csak a nevünk lenne egy kiírva azt, hogy adventisták vagyunk, hanem valóban azok lennénk. Ugye akkor azt lehetne mondani, hogy akkor az az adventista, aki igazán szegény, az akinek semmilyen sincsen, aki semmit se csinál. Hát ugye a Biblia azt mondja, aki nem dolgozik, ne is egyik. És kötelességük a családot eltartani. De van egy norma, ami fölé már nem kell menni, És én úgy látom, hogy a Bibliában voltak gazdag emberek, de ők az Isten iránti hűségük bónuszaként, ha szabad ezt mondani, kapták azt. Ugye, gondoljuk csak bele, hogy a Salamon megkérdezi tőle az Úr, hogy mit kérsz. És nem azt mondta, palotát, nőket, aranyat kérek, hanem azt mondta, hogy szeretnék bölcs uralkodó lenni. Szeretnélek itt a három kontinens találkozásánál téged jól képviselni. És Isten azt mondta, jó van, megadom, sőt a bónusz. Hogy ott volt ugye Ábrahám, aki szintén egy jó karba levő ember volt, gazdag ember volt, de ő is úgy volt, hogy először Isten gyermeke volt, mindenkivel, akivel találkozott, megismertette Isten üzenetét, és Isten megáldotta, bónuszként jött a dolog. De nem azzal kezdte, hogy beruházkodott, és ugye ezüstöt, aranyat, meg marmokat szerzett, hanem ezt kapta. És ugye a hívő ember, hogyha Isten megáldja, tudja azt, ahogy ugye itt a fizethez való tanulságban ott volt, hogy ugye ezt nem azért kaptuk, hogy ugye most például Mészáros Lőrinccel vagy bárkivel versenyezzünk, bekerüljünk a top akármibe, hanem azért, mert mi sáfárok vagyunk. Isten azért adta, hogy segítsünk. Hogy segítsük a művének az előre haladását. Én azt kívánom, hogy adja a jó Isten, hogy arra a kérdésre, hogy minek van itt az ideje, valamennyien megtaláljuk a helyes választ. Személyre szabottan úgy, ahogy nekünk Isten mondani akarja. Adja ezt az ő kegyelméből. Amen.